92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya nem Ukrajna ellen, hanem a magyar családok mellett van. Ezért hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, biztosítja az édesanyák SZIA mentességét, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Villányban. Koncz Zsófia a kormánypártok országjáró fórum sorozatának Villányi állomása előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. Amint az ukrajnai háború kitört, Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította el. Rengeteg menekültet befogadott az ország, több mint 5000 ukrán diák hazánkban tanulhat, és segített a kormány a szociális és egészségügyi ellátásban is, emelte ki. Kijelentette azonban, hogy Magyarország számára a humanitárius segítségnyújtás és Ukrajna EU-s csatlakozása nem ugyanazt jelenti. Felidézte, a magyar kormány a családtámogatási rendszerét a koronavírus járvány és az ukrajnai háború által okozott energiaválság, infláció és más gazdasági nehézségek ellenére is bővítette, ennek keretében több lépésben Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el, fogalmazott. 238 nehéz helyzetű kistelepülésen kérhetik a magyar máltai szeretetszolgálat szakembereinek segítségét a drogfüggőségből kiutat kereső fiatalok vagy azok hozzátartozói, áll a magyar máltai szeretetszolgálat közleményében. Azt írják, a felzárkózó települések program részeként 4 éve indult el az a drogprevenciós program, amely a fogyasztóvá válás megelőzését segíti elő rendezvényekkel és felvilágosító előadásokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Emellett pedig konkrét addiktológiai segítséget is nyújtanak a szenvedélybetegségből kiutat keresőknek a rehabilitáció megkezdéséhez, szükség esetén pedig kórházba vagy segítőintézménybe való eljutáshoz is. A felzárkózó települések program az ország legszegényebb kistelepülésein 238 helyszínen zajlik, 27 karitatív, civil és egyházi szervezet közreműködésével. Valamennyi településen jelenlétpont működik, ahol az ott dolgozó szociális munkások a gyermekneveléstől a munkába állásig segítik a rászoruló családokat. A kormány nem tesz különbséget a támogatások tekintetében az oktatási intézmények között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Taksonyban. Soltész Miklós a taksonyi német nemzetiségi óvoda bővítésének átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar kormány ugyanúgy fontosnak tartja az egyházak és a nemzetiségek oktatási nevelési intézményeit, mint minden más oktatási nevelési hazai intézményt. Soltész Miklós hangsúlyozta, korábban nagyon nehéz helyzetben voltak a nemzetiségek, mivel a nyelvvesztés megfordíthatatlannak tűnt. Ezért szerette volna a kormány, hogy az oktatási nevelési intézményekben lehetőségük legyen a nyelvük megtartására, illetve a kultúra megőrzésére és továbbadására. Nagyszabású ingyenes koncertet ad a csíksomlyói nyerekben a Bagosi Brothers Company június 14-én, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon a zenekar tagjai. A csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínén bemutatandó Csillag az égen produkcióban a zenekar dalai népzenei hangszerelésben csendülnek majd fel Molnár Szabolcs és a Cika zenekar közreműködésével. A Gyergyó Szent Miklósi Alapítású Zenekar másfél órás produkciójának saját dramaturgiája és koreográfiája van. A zenei anyagot a Budapest főváros Bartók táncegyüttes táncosai kísérik, Berec István koreográfus néptáncos irányítása alatt Vecsei Miklós rendezésében hangzott el. Sport. Jövőre Magyarországon rendezik az öttusázók világkupa sorozatának döntőjét. A hazai szövetség hírlevele emlékeztet rá, hogy eredetileg a Nemzetközi Szövetség kongresszusa lett volna itt 2026-ban, de a két szervezet egyeztetése és megállapodása után ez az esemény érkezik Magyarországra. Legutóbb 2021-ben volt itthon világkupa finálé. Akkor a pár héttel később olimpiai bajnoki címet szerző brit Kate French, valamint a francia Valentin Préz győzött. Magyar versenyző is dobogóra állhatott, Gulyás Michel bronzérmes lett Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek is. A napközben képződött záporok lecsengenek, majd az Alföldön egy összeáramlásban néhány zápor, hózápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma két témát ajánlok figyelmükbe. Szó lesz arról, hogy szülőként mire kell odafigyelni a gyermekek fejlesztésében, előtte azonban az egyház hagyományait és fejlődését, változását járjuk körül dr. Török Csaba teológus egyetemi tanárral. Tartsanak velünk!
A jövő rengeteg típusú ösztönös érzelmi emberi reakciót vált ki belőlünk. Ezek között vannak pozitívak, izgatottak vagyunk, kíváncsiak, érdeklődőek, és vannak persze negatívak, félelemmel teljesek, bezárkózók. Nekem ugye 4 keresztfiam van, mindegyiknek van legalább 2 testvére, tehát az iskolába menetel az első osztályba, az újdonságba való belépés az már tart 8-10 éve, és még eltart pár évig, a testvérek révén is. Érdekes látni, hogy már egy kisgyerekben mennyire markánsan ez a kétirányú érzelmi reakció a váratlan, ismeretlen jövővel szemben ott van. Persze itt az előadásomat azonnal be is fejezhetném, mert egy gyönyörű jézusi mondat kiiktatja ezt az egész aggályos vagy éppen izgatott emberi természetünket. Ne aggodalmaskodjatok a holnapért, a holnap majd törődik magával. Minden napnak elég a maga baja. Hogy mégsem fejezem be ezen a ponton, annak az az oka, hogy természetesen Jézus nem egyfajta felelőtlen vagy gondolkodás kiiktató, öntudatlan állapotra hív, hanem a negatív aggodalmak, a negatív aggályosság problematikájára irányítja rá a figyelmünket. Hiszen a kereszténység a legelső korszakaitól kezdve átélte a jövőnek a feszültségi birodalmait. Hiszen zarándok népe volt az Istennek ebben a világban, akinek nincsen maradandó lakása, csak sátra, míg nem elérkezik az örök otthonba, amelyet nem emberi kéz épített. Ezek a képek Szent Pálnál nagyon szépen összeállnak. Sajnos gyászmiséken szoktuk olvasni ezeket, holott az üzenetük sokkal többet ad ennél, mint sem, hogy valakinek a temetésére szánjuk csupán ezt a gondolatot. Mert ez valójában magának az egyháznak és a keresztény létezésnek a profilja. Az endémikus létezés, a világban szétterjedő keresztény létezés, a paroikia, hogy hogyan élem meg azt a világban, hogy nincs maradandó otthonom, úgy vagyok itt, mint aki tudja, hogy ez nem haza. Én itt csak átutazom. Ide nem köt semmi, az Istenhez köt minden. Egyébként érdekes ilyen szempontból, amikor vasbetonból építünk paroikiákat, akkor az már-már képzavarnak is tűnik, legalábbis a szó biblikus gyökerét tekintve. Lehet, hogy sátorponyvából kéne a plébánia hivatalt fölhúzni, ezáltal is hirdetve a Krisztus identitás lényegét, nincs berendezkedés. Állandó mozgás van. Ahol a mozgás megszűnik, az nem Krisztus. És ez világosan visszaköszön folyamatosan az intézmény és a karizma klasszikus kettős feszültségében, amin az egyház 2000 év múlva sem jutott túl, sőt, soha nem fog túljutni, hiszen azt is mondhatnánk, hogy ez kicsit a génkódjába foglalt adottsága a keresztény létezésnek. Egyik oldalról a folytonosság, a kötelék, ha úgy tetszik, a hagyomány láncolata és az intézménynek is ezáltal a láncolata, A másik oldalon pedig egy olyan Szentlélek, aki ott fúj, ahol akar, aki nem kötődik helyekhez, aki nem kötődik formákhoz, aki nem kötődik, mert ő maga az, akihez mindenkinek kötődnie kellene. Valójában így nagyon hamar át tudunk kapcsolni a személytelenség és a személyesség kettős pólusához. Hiszen ez a kettős természet állandó kísértést jelent az egyházunk számára. Az első kísértés az, amikor diadalra jut az intézmény. Azt is mondhatnám, a személytelenség pólusa lesz a garanciája a fönnmaradásunknak. Erre rengeteg szóval élhetünk, akár a kikristályosodás géleni fogalmát vesszük át a szociológiából, akár a változásoktól való félelem önbebiztosító mechanizmusait. Nagyon érdekes, Gerd Hofstédének majd a nevét egy másik ponton még fölhozom. Ő a szervezetek kommunikációs klímája kapcsán az egyik nagyon fontos tengelyként, az öt tényező közül az egyikként azt jelöli meg, hogy egy szervezet mennyire nyitott vagy elzárkózó a változásokkal szemben. Kockázatkerülő vagy kockázatvállaló, bizonytalanságkerülő vagy bizonytalanságvállaló. Nagyon érdekes, hogy a tendenciózus vagy túlsúlyba jutó intézményes megszilárdulás és ezzel együtt a bizonytalanság kerülése rövid távon kifizetődőnek tűnik. Tehát ez még cégeknél is megfigyelhető, olykor, hogy rövid távon ez jó taktika lehet. Világos, hogy ennek megvannak a defektusai, mert a lojalitás, az aláfölé rendeltség egyre fontosabbá válik, a félistenné nemesülő vezetőnek a szerepe a szervezeten belül egyre hangsúlyosabb lesz, és hogyha vele történik valami, akkor omlik az egész kártyavár. De ami a nagyobb probléma, attól, hogy kerüljük a bizonytalanságot, az van. Attól, hogy nem veszünk tudomást az intézményt kívülről érő kihívásokról, azok munkálnak, és attól, hogy a belső problémákat nem mondjuk ki, attól azok folyamatos jelleggel hatnak az egész intézményre. Ez stresszt akkumulál, ahogy egy ember életében, ugye a szervezet vagy az egyház életében is elég nagy probléma, hogy akár csak az ólommérgezés, ez is tud halmozódni a szervezetben. És ez eredményezi azt, hogy egy-egy sokszerű pillanat egészen robbanásszerű reakciókat válthat ki. A másik tengelyen persze ott van a karizmának a végső diadala minden fölött, ami intézmény, hát egy ilyen anarchista szimbólumot azért oda tettem, hogy ki tudja, kinek melyik vége tetszik jobban a két pólusnak. Világos, hogy itt gyakorlatilag mániákusan elkezdi az ember keresni azt, ami új. Teljesen mindegy, hogy van-e értelme, nincs értelme, segít-e vagy sem, egy értéke mindig van az, hogy új. Gyakorlatilag menjünk előre csak azért, hogy előre menjünk, anélkül, hogy meg tudnánk ragadni mi a tartalom abban, amit vállalunk, amit döntünk. Ez természetesen nagyon sok arcot ölthet. Már a második században voltak ilyen kedves szektáink, akik mondjuk Kis-Ázsiában éjszaka fölgyújtották a szomszéd házát, mert úgyis jön a világ vége, lángba borul az egész világ, jön Krisztus, ne várjunk olyan sokáig, dolgozzunk előre. Hát ennek nem csak a szomszédok nem örültek annyira, de természetesen az egyház fönnmaradását és identitását is aláásta az, hogy az önjelölt próféták és a hozzájuk kapcsolódó szélsőséges körök, akik csak a személyességben, csak a megfoghatatlanban, csak az újban tudtak gondolkodni, végül kérdőjelessé tették, hogy van-e egyáltalán még értelme egyházról beszélni, vagy legyen itt egy szabadon áradó keresztény lelkiség, ami majd minden nemzedékben újra és újra és újra és újra születik. Így jutunk el a tulajdonképpeni témán kapujába, hogy a két kísértést elkerüljük, és valahogy, ha lehet így mondani, az arany középszer felé haladjunk. Először egy Thomas Mann idézetet, ugye a József tetralógiából. Mert a jövő remény és az időt jóságból kapta az ember, hogy várakozásban élhessen. Nem kellett-e Józsefnek is még hatalmasan megnőnie a maga helyén, mielőtt az a gondolat, hogy a legmagasabb elé állhat, vagy éppen az oldalára, a teljesedés legcsekélyebb és legáltalánosabb reményéig eljuthatott. Ugye az idézet kicsit komplikált, németül azért szebb lenne, ugye Józsefet csak németül, Thomas Mann csak németül, tessék olvasni. De segíthet ez az idézet abban, hogy alapvető dolgokat helyre tegyünk. Nem pusztán az a kérdés, hogy milyen lesz a jövő. Ha csak ez lenne a kérdés, akkor Verne Gyulával fölvértezve, vagy Verne Gyula után szabadon George Lucasszal fölvértezve, elképzelhetnénk magunknak jövőket. Esetleg megkérdeznénk a mérnököket, fizikusokat, vegyészeket, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt a jövőt. Mennyire beteljesíthető ez a jövő, amit megálmodtunk magunknak. Azonban a József idézet arra reflektál, hogy ennél van egy sokkal izgalmasabb kérdés, képesek vagyunk-e a jövőre? Van-e előttünk a jövőnek távlata? Itt a jelenben milyen módon kell alakulnom, változnom, hogy képessé váljak akármilyen, bármilyen jövőre? Ezt hívják ugye jövőképességnek, és nagyon érdekes, hogy egyébként, hogyha szaktudományos téren körülnézünk, a klasszikus futurológia, vagyis hogy megtervezzük a jövőt, egyre kevésbé hangsúlyos, és egyre többen vizsgálják, hogy mit tesz a jövőre képes. A jövőképesség kutatás, ugye épp nemrég a Corvinuson is alakult egy ilyen intézet, egészen jó szakmai háttérrel, úgyhogy ott egy-két konferenciájukon még az indulás előtt ilyen brainstormingon részt vehettem. Mert ez segít annak a megértésében, hogy az idő az nem pusztán egyfajta távolság, ami a jövőtől elválaszt, nem egyfajta linearitás, amiben fejezetek egymás után következnek, hanem folyamatosan esély lehetőség, ahogy a Mann idézet rámutat, a jövő megszületésének és az ember jövőre való képessé válásának a tere. És innentől kezdve bizony a jövő a mában kezdődik el, most kezdődik el, láttuk a második János Pál féle idézetnek is az erejét. Ez azt is jelenti, hogy folyamatosan egy alapkérdést föl kell tennünk önmagunknak. Képesek vagyunk-e szervezeteinkben, közösségeinkben, egyházunkban a jövőre? Vagy olyan diskurzusokat folytatunk, olyan szervezeti mechanizmusok szerint működünk, amelyek alkalmatlanná tesznek a jövőre? Ez egy nagyon nehéz terep, és eléggé kevéssé bejárt terep. Itt hamar el fogunk jutni a személyesség szerepéhez, az elfolytó és fölszabadító keretek kérdéséhez. Mert végső soron az nem várható el senkitől, hogy boldogan és dalolva belemenjen a bizonytalamba, a veszélyesbe, a fenyegetőbe. Hát őrült lenne, aki ezt tenné. A keresztény vértanúk sem azért lettek vértanúk, mert roppant fanatikusak voltak, és egyébként semmi más értelmes dolgot az életüknek nem tudtak elképzelni, mint hogy egy ilyen inverse terroristaként önmagukat dobták oda, hogy lemészárolják őket. Nem erről volt szó? Az evangéliumokig, ha visszamegyünk, világossá válik, hogy ha tetszik, ha nem, abban a bizonytalanságban, abban a teljes instabilitásban, amelyben az első keresztény generációk léteztek, a remény, a jövőnek a reménye, az üdvösség jövőjének a reménye mellett a másik nagyon fontos kapocs a háló volt. Ezt hívjuk testvéri közösségnek, kenyértörési közösségnek, apostoli közösségnek, szolidaritásnak. Ez ugyanígy hozzá tartozott a keresztény hit megmaradásához és generációs átíveléséhez, mint a puszta, külsődleges megfontolások. Ismétlem, ne fanatikusnak nézzük a vértanukat, embernek nézzük őket, ahol a döntésüknek isteni és emberi motivációik is voltak, nem alaptalan őrület volt az, ami fűtötte őket.
Thank you.
A személyesség, annak a kapcsolatisága, hálósága, szolidaritás teremtő ereje megnyitja végül előttünk a jövőt. A jövő folyamatosan indul a jelenben. Természetesen ennek vannak nagyobb mérföldkövei, vagy nagyobb fejezetváltásai. Az, hogy a jelennek a falai instabilak, szerintem általános jelenség. A saját életünkben is újra és újra fogalmazzuk önmagunkat. Persze vannak olyan történelmi korszakok, vagy sávok, amikor egyenesen már rendszer szintű anomáliákkal is találkozunk. Természetes, hogy ilyenkor az egy ösztönös reakció, hogy mindent besöprünk a szőnyeg alá, és az intézmény működjön tovább változatlanul, vagy még régiesebben, mint eddig, mert az lesz a biztos megoldás. De amikor a szőnyeg alatt egyre nagyobb a kupac, le fogja lökni a bútorokat, és hasra esik mindenki, aki belép a szobába. Tehát magyarán szóval előbb-utóbb elindulnak a reakciók, ha tetszik, hanem az elbizonytalanodás, a tanácstalanság, akár a lebénulás. Nagyon érdekes akár ilyen szempontból is vizsgálni olykor, akár még a katolikus közösségünkön belül kibontakozó vitákat, egy-egy tanítási elem, egy-egy akár hitéleti elem kapcsán. Hogyan csapdak egymásnak az eltérő pártok, de még inkább milyen emberi érzelmek és magatartás minták ismerhetők föl bennük. És ez hogyan függ össze azzal, hogy is állunk, mi képesek vagyunk előre lépni? Vagy még mindig csak a szőnyeg alá söprésig tudtunk eljutni? A krízis ugyanis mindig bekövetkezik. Nincsen olyan, hogy ne következzen be. Strucc politikával lehet próbálkozni, akár a saját életünkben is megtettük néha, de a krízis előbb-utóbb eljön. És ilyenkor az ember persze ameddig lehet a negatív reakciókkal él, elhallgat, mellé beszél, vagy kitalál magának álproblémákat, amikkel vígen elfoglalkozhat, miközben a valódi problémák szétfeszítik a keretet. Az egyik egyházmegye papi továbbképzését tartottam, és a megyés püspök megkért, hogy liturgikus kérdésekre reflektál, mondom, nem vagyok liturgász, de azt mondta, hogy hát itt az egyházmegyéjében ez az előre, hátra, jobbra, balra, föntről, lefele, lentről, fölfele, magyarul, skandinávul, szindül, malabárul való misézés, a latinról nem is beszélve mindenkit nagyon izgat. És hát én mondtam, hogy kedves atyák, jó szórakozást kívánok ehhez a problémához. Van 10-15-20 falutok. Jelenleg az a kérdés, hogy bárki bemegye a misétekre, nem az, hogy milyen merre fordultok közben, és milyen nyelven mondjátok. Komolytalanná váltunk. Komolytalanná váltunk. Ez megint ugyanaz az a kategória, hogy hol tartana a kereszténység, ha visszafutunk pünkös napján a terembe, mert megijedtünk, vagy már pünkös napján elkezdünk vitatkozni, hogy a 17 idióma közül melyiken kelljen akkor keresztelni majd, ami ott jelen van a pünkösdi elbeszélésben. Erre Biboros úr egyszer azt mondta, hogy azzal a tempóval, ahogy mi csináljuk a kereszténységet, 2000 év után az apostolok még mindig csak Damaszkusz magasságában járnának. De valóban ebben van egy komoly önvizsgáló kérdés. Hogyan lábaljunk ki? Igenis, elképesztően őszintévé kell válni, mesztelenül őszintévé, még akkor is, hogyha ez kényelmetlen. Ki kell mondani, ami van, pont. Contra facta non sunt argumenta, legyünk ennyire latin barátok. Mert ez teszi lehetővé, hogy valódi diskurzusokat folytassunk, ne pedig áll diskurzusokat. A valóságról beszéljünk, ne arról, amit kitaláltunk a fejünkben arra, hogy ne kelljen foglalkozni a valósággal. Ezt egyébként nagyon érdekes Acél Petrától van ez a fogalom, lehet, hogy nem ő találta ki, csak átvette a retorikában, de ezt hívják a diskurzus elméletben jövő ablaknak. Amikor olyan párbeszédekbe vágok bele, amik ablakot nyitnak a jövőre, hát ugye itt akár 23. János is eszünkbe juthat a zsinattal, csak ki ne lépjünk az ablakon, elég, ha kinyitjuk, ugye? És ez lehetővé teszi számunkra, hogy előbb-utóbb magát a krízist is újraértékeljük. Gyönyörű kifejezése van erre Tolkiennek. Tolkien irodalomtudós volt Oxfordban, tehát nem az volt a főállása, hogy 60 éven át írta a Hobbitot és a Gyűrűk urát. Érdemes az irodalomtudományi tanulmányaival foglalkozni. A tündérmeséről írt egy 40-50 oldal körüli tanulmányt, az utolsó három oldal keresztény apologetika, amelyben irodalomtudományi szempontból nyilatkozik az evangéliumokról, és jelenti ki, hogy ez az emberiség történetének, mint irodalmi alkotás a legszebb elbeszélése, de ez indokolva, mint irodalomtudós, tehát ez nem érzelmi kitörés volt részéről. És a tündérmeséről szóló tanulmányban alkotja meg az EU-katasztrófa fogalmat. Ugyanis a tündérmesék struktúrájában van egy közös elem, mielőtt jönne a boldog végkifejlet, be kell állnia egy tragédiának, egy katasztrófának, halálnak, pusztulásnak, elveszésnek. És a mese további folytatásából utólag fog kiderülni, hogy ez valójában egy jó katasztrófa volt, egy EU katasztrófa volt, ami lehetővé tette, hogy általa beálljon a boldog végkifejlet. Enélkül az elem nélkül nincs igazi tündérmese, mondja Tolkien. Valószínűleg ezért érezzük úgy sokszor, hogy egy túl szép végű mozifilmnek a happy endje hiteltelen. Mert hiányzik belőle a katasztrófa és az EU katasztrófa motívuma. Így jutunk el a jövő küszöbére, amikor végül éppen azért, mert elfogadtuk a valóságot és megtanultuk a diskurzusainkban azzal szembesíteni önmagunkat, elsajátíthatjuk a sok oldalról látás képességét, hiszen ahány ember annyi módon feszül neki a jövőnek. Ferenc pápa erre azt mondta, hogy a modell nem a gömb, hanem a poliéder, a sokszög test. Mert ugye a gömb felületén minden egyes pont ugyanakkor a távolságra van a középponttól, de éppen ezért a gömb felületi pontoknak igazából identitása nincsen. Egyik pont ugyanolyan, mint a másik, beazonosíthatatlan a masszában. Ez az intézmény hős katonája. A poliéderben, a sokszögtestben egyetlen egy testet alkotó, összekapcsolódó felületről van szó, azonban ennek minden egyes pontja másmilyen, és mégis egyetlen egy testet alkot. Ez tulajdonképpen az a pillanat, amikor a jövő kapcsán a megnyílt diskurzusok közösségi felfedező utakra tudnak elvezetni bennünket. Amikor nem előre megmondjuk, hogy mi lesz, hanem együtt ráébredünk, hogy mi lesz. Zárójel, a katolikus egyházban a zsinat óta többször használták azt a módszertant, hogy látni, mérlegelni, cselekedni, vagy látni, ítélni, cselekedni. Előbb vizsgáljuk meg a valóságot, utána tegyük rá az evangélium mérlegére, és végül ebből vezessük rá a gyakorlati elveket. Ó, mondom, ez nálunk Magyarországon megvan a katolikus egyházban, ez a három elem az, ami működtet minket, és csak a sorrend más, nálunk ez úgy megy, ítélni, cselekedni, látni. Előre eldöntjük, hogy mi lesz, ezt muszáj mindenkinek csinálni, és utána meglátjuk, mi sül ki belőle. Világos, hogy ez kevésbé, hogy is mondjam, profitábilis egy jövőépítés szempontjából. Ilyen szempontból a jövőképesség rengeteg ismérvet fölhozhat, csak párat hoztam ide, amelyek pont a személyes kapcsolatisághoz kötődnek. Dialogikusság, párbeszédesség. Aki egymagában, önmagában tudja, milyen lesz a jó jövő, azzal igazából nem tudunk a közös jövőnk tekintetében semmit sem kezdeni. A konfliktus kihordás képessége. Nem szükséges, hogy mindenben egyetértsünk, nem szükséges, hogy mindenben uniformis véleményünk legyen. Az a szükséges, hogy tudjunk együtt dolgozni, a közjó fogalmait szintén kulcsá válik. És a hálózatosság, ugye itt Manuel Castells-nek már egészen félkönyvtárnyi irodalma van a hálózatosság fogalmáról, akár az információs társadalomban, akár a tudományban, ahol reflektál arra, hogy ma már egyébként nem a nagy lángoszlopszerű tudósok fogják adni a legnagyobb újdonsággal ható eredményeket, hanem a közösségek, a csoportok, akik képesek hálózatban gondolkodni és hálózatban cselekedni. Így lesz ugyanis remény arra, hogy az, amit krízisnek vagy válságnak élünk meg, ezekben a személyes karakterekben és kötelékekben átforduljon. Csak történeti példákból kiindulva. Amikor az intézmény diadala sokkot, illetve összeomlást váltott ki a 13. század elejé egyházban, és itt nagyon komoly a probléma egyébként, erről érdemes nem csak évszámszerűen, hanem szellemtörténetileg vizsgálódni. Egyetlen egy generáció alatt ez a krízis egy hatalmas prófétai időbe váltott át. Ugye Szent Ferencet szoktuk idézni, mert róla készültek jó filmek, de azért talán még Domonkost is oda kapcsolhatjuk, még hogyha valóban Szent Domonkos karakterétől a napfivér, holdnővér és a mezőn futkorászás kicsit idegen is, de ezzel együtt valóban egy prófétai nemzedék. Egészen elképesztően rövid idő alatt a krízis helyzetet prófétai időbe fordította át. Vagy akár a második, harmadik század, amit érintőlegesen említettünk, amikor a bomlás és az anarchia tapasztalata elképesztő letisztulást szült. A kerességben alkalmazott második századi kérdezfelelekes hitvallásunk, az apostoli hitvallásunk, a Hippolit nyomán rekonstruálható liturgikus gyakorlatunk, az átváltoztatás szavai, akár a nicea-konstantinápolyi hitvallás mind-mind azt mutatja, hogy egy kívülről elképesztően veszélyes, ingatag, anarchikus, instabil korszak létrehozta mindazokat az oszlopokat, amelyeken egyébként a hitünk a mai napig nyugszik. Mert végső soron a Szentlélek az, aki egyedül hitelesen tud a jövőről beszélni. És hogyha egyházi közegben a személyességünk átfordul a lélekkel való személyességünkbe, akkor tulajdonképpen az emberi és az Isten emberi kapcsolat megnyit bennünket, nem afelé a jövő felé, amit mi konstruálunk meg, hanem afelé a jövő felé, amit az Isten szán nekünk.
Kedves hallgatóink, dr. Török Csaba teológus egyetemi tanárt hallották. Folytatjuk műsorunkat, melyben Zsdánszky Csilla gyógypedagógus a gyermekek fejlődésére, fejlesztésére vonatkozóan ad néhány hasznos, megfontolandó tanácsot a kisgyermekes szülőknek.
Nagyon nagy azoknak a gyerekeknek a száma, biztosan ti is tapasztaljátok, akik másak, akikkel probléma van, mert egészen pici kortól. Rohamosan nő sajnos ezeknek a gyerekeknek a száma, és valamit kell kezdeni velük. Milyen okai vannak annak, hogy problémásak lehetnek a gyerekek? Már a magzati életben, születés előtt érik őket traumák, a gyógyszerek, alkohol, a cigaretta, a vegyi anyagok és a stressz hatásait senkinek nem kell mondani, tehát ezek teljesen természetesek, hogy ezeket próbáljuk elkerülni a magzati életben. A születés nagyon nagy trauma szokott lenni a gyerekeknél. Azt tapasztaljuk az anamnézések alapján, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk kerülnek, vagy a születéskor, vagy a születés utáni néhány napban vagy órában már valamilyen traumában részesültek. Már egy pár másodperces oxigén hiány is komoly problémákat tud okozni a gyerekek fejlődésében. Tehát mi mint mozgásterapeuták nagyon szeretnénk, hogyha minél inkább természetes szülések. Nem az otthon szülés mellett kampányolok természetesen, hanem a maga orvosi beavatkozás nélküli, a természet rendjének megfelelő szülésnek a jótékony hatásait szeretnénk. A születés utáni életben mit tudunk mi, mint szülők, vagy mi, mint pedagógusok tenni a gyerekekért. Nagyon szeretjük mozgásterapeutaként a bölcsöket, mert hogy rögtön az egyensúlyrendszere, hogyha beletesszük a pici gyerekeket a bölcsőbe, már az egyensúlyrendszerének egy nagyon erős ingert adtunk. Ugyanezt a hatást fogja kiváltani később ugye a hinta, ezt is nagyon szeretjük. Minél többet hintáztatni, ringatni, mozgatni a kicsi gyerekeket, mert hogy nagyon fontos az egyensúly fejlődése. A hordozó kendőt mi nagyon szeretjük. Egyrészt az egyensúlyrendszer megint csak, hogy folyamatosan ugye ott van az anyuka ölébe, ringatja a belső fülben levő egyensúlyszervet, folyamatosan ingerli. Másrészt pedig a taktilis érzékelés szempontjából számunkra nagyon fontos, hiszen a taktilis érzékelés, a bőrrel való tapasztalatszerzés nagyon fontos, a szenzoros ingerek adása már a pici babáknak is. Újszülött és csecsemőkorban nagyon szeretnénk, hogyha minden szülőnél természetes lenne, hogy beszéljen és énekeljen a babának. Nagyon sokszor azt tapasztalom, én saját magam is, hogy ott a szülő kezébe a mobiltelefon, ott a tévé, nézi a tévét, és közben nem néz a babájára, szoptatja, ha szerencsénk van, ha nincs szerencsénk, akkor nem is szoptatja, és semmi kapcsolata tulajdonképpen nincsen, mert elviszi őt az egyéb inger afelé, hogy ne a babájára figyeljen. Nagyon-nagyon fontos a beszéd és az éneklés a gyerekeknek, mert hogy ez a beszéd fejlődése későbbiekben nagyon jó hatással lesz. A szoptatás, a száj körüli izmok, a szoptatás alapozza meg majd azt, hogy tud-e a gyerek jól rágni, tud-e a gyerek jól nyelni, és tud-e majd jól beszélni, és már számunkra jel az, hogyha nem tud a gyerek valamiért szopni. Tehát itt már akkor azonnal elküldjük révényes terapeutához, aki aztán a szájban levő izmokat is masszírozza. Tehát ez is nagyon komoly jel szokott lenni. De nagyon jó hatása van ugye nyilván a beszédre, és az anya-gyerek kapcsolatra, amit szokott nagyon gyakran manapság már hiányozni. Gondolom, ti is tapasztaljátok. Ugye a taktilis érzékelésre, meg a szenzoros integrációra is nagyon jó hatású a szoptatás. Ez már talán a ti történetetek jobban, hogy engedjünk elég teret a gyereknek a mozgáshoz, hogyha van lehetősége, akkor tegyük földre őket, és ne a kis sájba, meg ne a járókába, és adjunk neki érdekes, meg színes játékokat. Nagyon sokszor családi körben is tapasztaljuk azt, hogy ott a gyerek, és egyet nyikkant, odaadom neki a játékot. Nem adjuk oda a gyereknek a játékot, menjél elérte, drága, mert majd akkor megtapasztalsz egy csomó olyan dolgot, amit, hogyha oda akkor nem fogod megtapasztalni. Tehát a szülőt is erre biztatni, hogy majd a gyerek nem baj az, ha nyíg egy kicsit, majd elmegy érte, és akkor gyakorolja azokat a mozgásmintákat, amikre rá neki szüksége van. És hogyha érdekes színes játékokat fogunk neki adni, akkor mozogni fog, értem, mert hogy valamit csinálnia kell. Nagyon fontos kúszás-mászás a szempontunkból, hogy minden egyes fejlődési szakaszon menjen végig a gyerek, és nem mindegy, hogy milyen időben, milyen sorrendben. A dévényesek azt szokták mondani, hogy legalább egy olyan 1-2 hónapot gyakoroljon minden mozgásmintát, és akkor lesz megfelelő majd a későbbi mozgás fejlődése és az érése. Különösen a kúszás-mászás nálatok, ami ugye feltűnhet, hogy nem jól kúszik, nem mászik, azonos oldalon mászik, azonos oldalon kúszik, vagy csak húzza a lábát, nem olyan szépen mászik, ahogyan szoktak. Hogyha bármelyik szakasza kimarad ennek a mozgásnak, vagy nem kellően gyakorolja be, tehát hogyha mászott egy hetet, jaj, de jó örülünk, mert mászott, az nem elég nekünk. Tehát hogyha kimarad egy szakasz, vagy nem megfelelően gyakorlódik be, akkor már az idegrendszer is érése is sérülni fog. Ugye ez a mozgás koordináció ki fog hatni a későbbiekben a gondolkodásra, a beszédre, a figyelemre, az írás-olvasás elsajátítására is. Tehát, hogyha már pici korban ilyen problémái vannak a gyereknek, akkor nagyon nagy valószínűséggel későbbiekben az iskolában is lesznek ilyen problémái. Szokták mondani a szülők, hogy ó, én se tudtam mászni, és mégis jól tudok írni, meg jól tudok olvasni. Igen, csak nem mindegy, hogy milyen kompenzációra van a gyereknek szüksége ahhoz, hogy írni, olvasni megtanuljon utána rendesen. Egy okos gyerek természetesen kompenzálni fog, de meg tudjuk őt segíteni abban, hogy ne legyenek ilyen gondjai, ilyen problémái, hogyha a mozgására figyelünk. És nagyon sok tanulási zavarnak a hátterében pont ez a mozgásfejlődés rendellenesség áll. Nem csak a tanulási zavarok, hanem a hiperaktivitás, a figyelemzavar, a magatartásos viselkedések tünetében is ez a mozgásfejlődési zavar szokott állni. Nagyon fontosak a dalok, a mondókák és a mesék a gyerekek számára. Ugye a höcögtetők, ölbeültetők, ti már, hogyha van egy kis leérő időtök, akkor beültetitek az öletekbe, és akkor elkezditek höcöc katona apró kis mondókákkal szórakoztatni, és közben nevelni a gyerekeket. Nem helyettesíti a tévé, a DVD, meg a CD, a szülői és a nevelői beszéd mintát. Tehát mi nagyon nem szeretjük, nálunk nem szabad tévéről, DVD-ről beszélni az egyesületben. Tehát ilyen élmények nincsenek. Lehet beszélgetni a játszótérről, meg erről, arról, TV, DVD-t nem akarok hallani. Tehát vannak ilyen belőzött szokásaink. Nagyon-nagyon fontos, és ezt sem szokták tudni, sem még a pedagógusok sem nagyon, hogyha 2 éves korában egy kisfiú és 1,5 éves korában egy kislány nem tud beszélni, az probléma. Tehát ott már azért nagyon fontos lenne, hogy megmutassuk valakinek, aki ebben szakember, hogy mi lehet az oka. Ha szerencsénk van, akkor megnyugtat bennünket, és elindul pár hónapon belül a beszéd, de azért ez nem mindig így szokott lenni. Volt olyan gyerekem, aki 4 évesen jött, megnyugtatta mindenki, védőnő, doktor, becsi, 4 évesen ült a sarokba, visított, semmit nem csinált, és hogy jó van, az majd kinövi, mert hogy 4 éves és fiú. Mondtuk, hogy nem igazán. És nem beszélt semmit, csak hozzánk járt terápiára, mozgásterápiára, és most már angol óvodában jár, autisztikus kicsit, de rendben jött, és 2 tannyelvű iskolába fog menni. Miért fontos a mese a gyerekeknek? Együtt vagyunk a gyerekkel, nem helyettesíti az a tévében látott mese azt a kétszemélyes kapcsolatot, amit a gyerek velem él meg, amikor mesélek. Érzi azt, hogy nekünk fontos. Tehát én vele beszélgetek, azt a kis időt rászánom, és nem fontos az nekem, hogy most mi lesz a tévében, vagy most értesem ezt a szomszédasszony, hanem az a fontos, hogy ketten vagyunk, együtt vagyunk, és hogy fontos számomra a gyerek. Fejleszti a képzelő erejét és a fantáziáját. Tehát neki magának kell megalkotni azokat a képeket, amit a tévében készen kap. Nagyon sok gyerek nem szereti a mesét, azért nem szereti, mert ahhoz van szokva, hogy ugye készen kapja a képeket, és nem tudja kivárni, nincs ideje arra, hogy megvárja azt, hogy ő saját magának elképzelje, hogy vége legyen, hogy történjen már valami. Ugyanezt tapasztaljuk az iskolában is, hogy a pedagógus nem tudja lekötni a gyereket, persze, hogy nem, mert ugye folyamatosan ingereket kap otthon, DVD, CD, ilyen számítógép, olyan számítógép, és a pedagógus beszélhetett a kis magyar óráján, és semmi érdeklődés, mert ugye a gyerek nem ehhez van hozzászokva. A lelki folyamatokat indítanak be ezek a mesék, ugye a feszültségoldásnak, a viselkedésnek a elindítói kimondhatóvá teszik azokat, amik kimondhatatlanok, a halál, a betegség, tehát a gyász folyamatok, ezek mind-mind benne vannak egy mesében, úgyhogy nem konkrétan beszélünk róluk. A mese tempója a gyerek tempójához igazítható, tehát hogyha ő visszakérdez, vagy lassabban érti meg, vagy most ezt nem értem, anya magyaráz már el, vagy gondozónéni magyaráz már el, akkor vissza tudok, vagy oda tudok kapcsolódni hozzá, és el tudom mondani neki. Együtt éli meg velem szülővel, vagy pedagógussal ezeket a kalandokat, és ezzel megint csak egy összetartozás, egy kapcsolat indul el közöttünk. És nagyon fontos, hogy csak meséljük ezeket a meséket, és nem mondjunk róla tanulságokat. Tehát a gyerek azt majd tovább gondolja az éppen aktuális lelki állapotának, vagy pszichés állapotának megfelelő saját tanulságot fog levonni belőle. Thank you. nagyon sok gyerek a képernyő előtt nő fel, ez nagyon kényelmes a szülőnek, mert addig bármit csinálhatok, amíg a gyerekem üldögél, és ez nagyon jó babysitterként is működik. Leállítja a belső képkészítést a gyerekben, tehát teljesen más, mint az a mese, amit ő hall a szülőtől, vagy hall a gondozótól, és nagyon sokszor feszült, agresszív lesz attól, hogy ezeket a meséket, nyilván ti is tudjátok, hogy milyen mesék dőlnek most a tévéből. Nálunk erről se szabad beszélni, tehát köszönjük szépen, más csinálunk, nem a mesékről mesélünk. A virtuális valóság szerepe, ez is gondolom nyilvánvaló mindenkinek, meg nagyon fontos lenne, hogy a szülőknek ti is elmondjátok, hogy függőséget okoz, nagyon súlyos függőséget, mert az egész pici gyereknél, tehát pár éves, két-három éves gyereknek ott a kezében a tablet meg a telefon, minek is. Tehát a gyerek ne tabletezzen, ne telefonozzon, hanem menjen játszon és beszélgessen, és meséljenek, és játszanak együtt. Tehát ugyanolyan, mint az alkohol meg a drog, és soha nem fog tudni leválni róla, nem tud lejönni róla. És egy nagyon gyors tempójú, ugye látszólagos érzelmek ezek, amik ott vannak benne, pörgős, színes, interaktív világ, ami nem a valóság, egyáltalán nem a valóság, és a valóságot is így éli meg. Tehát van olyan gyerek, aki jön, és de hát akkor, hogyha meghalunk, akkor föltámadunk, nem kis csillag, nem támadunk föl. Tehát, hogy ezek a dolgok nem különülnek el bennük, hogy mi a valóság, mi a mese. Nem tudnak a gyerekek, tehát mi nálunk a terápiák elején mindig van egy ilyen 20-25 perces játékidő, pont azért, hogy a szociális kapcsolatokat, meg ezeket a játékokat is tudják gyakorolni a gyerekek, és nem tudnak játszani, tehát egymást püfölik, háborúznak, megölöm a macskát, mert, tehát van egy kis plüss macska, nem játszok vele, hogy elviszem sétálni, vagy a kis kutyát, hanem megölöm, meg ledobom, meg ezt csinálom, meg azt csinálom vele. Szörnyű, tehát, hogy nem gondolom, hogy ez normális lenne. Krónikus mozgásszegények a mai gyerekek, 70%-uk 9 órát ül naponta kutatások szerint, iszonyatosan nagy szám, és közben, miközben ül, ugye nem mozog, nem történik vele semmi más. Ezt ugye generáljuk azzal, hogy még le is ültetjük az iskolán kívül, vagy az óvodán kívül otthon, hogy üljél már még kicsit a tévé előtt, hogy anyuci hadd csinálja a dolgát. Nem szeretjük az ilyen játékokat. Egysikúvá váltak teljesen ezek a játékok, tehát mindegyik az ölés, ugyanolyan, tehát éppen csak a fazonja különbözik, de mindegyikkel ölni lehet, bántani lehet a másikat, mi ezt nem engedjük. Ezzel szoktam szülőkkel vitatkozni erről a dologról, hogy szórakoztató játék vagy fejlesztő játék, nem feltétlenül kell mindig fejlesztő játékkal játszani a gyereknek, de azok a játékok, amiket elvileg fejlesztő játékként adunk nekik, azok szórakoztató játékok, nem fognak fejlődni általában, nyilván fejlesztő hatásuk is van, meg nyilván szórakoznia is kell egy gyereknek, de attól, hogy egy gyerek reggeltől estig lehúzik, attól ő nincs fejlesztésben, ő nem fejlesztő játékkal játszik. Volt egy közös gyerekpárunk, akiknek jöttek a szülők, hogy de a gyerek milyen okos, mert hogy nagyon jó dolgokat tud építeni legóból, és reggeltől estig legóznak, semmi más nem játszanak szó szerint. Állítólag iskola érettek, tehát volt egy papírjuk, hogy iskola érettek, nem engedték, hál' Istennek, a szülők iskolába őket, viszont mondtam nekik, hogy pohár, itt egy pohár a kezedbe, itt egy másik, vannak ezek a sportpoharak, tedd az egyik poharat a másik elé. És a 7 éves iskola érett gyerek nem tudta a poharat megfogni, és a másik elé tenni, nem értette ezt a problémát, ugyanakkor legóból nagyon jó dolgokat épít. A legó építés egy kapcsolatot, tehát ugyanazt az utat építi folyamatosan az idegrendszerbe. Az idegrendszer akkor fejlődik, hogyha különböző területeken ingerlem, és különböző hatásokat adok neki. Az a legós út az be volt járatva, az összes többi út az megszűz volt, és nem tudta a többi területeket. És még mindig nem érzem azt, hogy iskola érettek, bár már 8 évesek, és még mindig gyönyörűen építenek legóból. Mit szeretünk? A hagyományos játékokat, az építőkockát. Mert hogy miért jobb az építőkocka, mint a legó? A legó kocka. Mi nem kockavilág vagyunk. Az építőkocka valóban kocka, viszont azt nekem kell úgy felépíteni, hogy egy világ jöjjön ki belőle. A legókat kockaként egymásra építem, nem fog eldőlni, nem kell egyensúlyoznom. Sokkal-sokkal nehezebb egy ilyen építőkockából egy valóságot, vagy egy képzeletbeli valóságot létrehoznom, mint a legókból. Szeretjük ezeket az ördöglakatos dolgokat, a kaplátot alul, ezek ugye ilyen fakockák, amikből szintén az egyensúly, a figyelem, az, hogy türelmesen tudjon vele játszani. Legót egymásba építem, ott marad, kész. Ez nem. Tehát itt két perc után ledől, és a gyerek ideges lesz, mert nem tudtam felrakni. A Marokkót nagyon szeretjük. Nem ismerik a gyerekek ezeket a játékokat, de a játékidőben mi ezeket szoktuk nekik adni, és szeretik, megkedvelik őket, mert hogy nincs más. Ugye nincs legó, meg nincs harcos játék. A gomfoci, azt is nagyon szeretjük, a dzsengát, a bobókát, nem tudom, hogy ismeritek-e ezeket. Egy olyan szerkezet ott alul az a kis jármű, amit hogyha kezével irányít, akkor megy előre vagy hátra. Tehát itt is megint a figyelem, a koncentráció, a szemkéz koordináció. Nagyon sok gyereknek kimarad az önkiszolgálás meg a házi munka az életéből. Anyuci mindent megcsinál helyette. Nem tudnak a gyerekek felöltözni, még iskolás gyerekeket is látok az öltözőbe. Anyuci öltözteti, áll a gyerek, és várja, hogy majd ráhúzza anyuci meg begombolni, aztán végképp nem tudnak. Hogyha a szülő nem, akkor a ti feladatotok, meg a mi feladatunk, hogy ezeket megtanítsuk nekik. És nagyon szeretnek a gyerekek ügyesek lenni, nagyon szeretik megmutatni, hogy én már be tudom gombolni. Én szoktam házinak adni, hogy ugyan tanulják már meg a cipőjüket bekötni, vagy ugyan tanulják már meg felhúzni a cipzárjukat, mert nem tudják. És a szülőnek, de hát sietünk. Nem sietünk, mert az életben senki nem fogja helyette felhúzni, meg begombolni, meg megcsinálni. A házi munkákban nagyon szeretnek részt venni. Ez a nagyon sok bölcsibe hallom, hogy ez külön foglalkozás, hogy mindenféle kis apró dolgokat sütnek, főznek, vágnak, mosogatnak. Nagyon-nagyon hasznos dolgok, mert ugye az idegrendszer más területét fogja ingerelni és begyakorolni. Cipőkötés. Bölcsés nénék nem szeretnek most engem emiatt. Mi azt mondjuk, hogy a hagyományos kötőcipőt használják már ugyan a szülők. Nagyon-nagyon nehéz megtanulni. Nyilván egy 3 éves, tehát meg 2 éves gyerek nem fogja a cipőjét még bekötni, de azért a nagyobb gyerekeknél nagyon szeretjük a kötős cipőket, mert 47 000-szer kötjük meg a cipőnket. Iszonyat inger ugye az idegrendszernek. Az idegrendszer akkor fejlődik, hogyha ingereljük. Ha nem ingereljük, akkor nem fog változni. Tehát ha lehet, akkor ne nagyon szidjuk meg a szülőt, hogy kötős cipőt hozza. Az alvásnak a fontossága, a délutáni alvás, a napközbeni alvás és az esti rutin meg az esti alvás. Nagyon sok gyereket látok, hogy nem alszanak időben. Tehát mondja a szülő, hogy 10-kor, 11-kor, éjfélkor fekszik le a gyerekem, nem jó, helytelen. Tehát a szülőt meg kell erre próbálni rávenni, hogy ugyan fektesse már le 8 óra körül azt a gyereket, vagy legkésőbb 9 óra körül, mert nem piheni ki magát. Az éjfél előtti alvás ugye sokkal fejlesztőbb, meg pihentetőbb az idegrendszer számára, mint a későbbi. Nyugtalanok, feszültek, idegesek a gyerekek másnak, hogyha nem pihenik ki magukat. Tehát mindenképpen kerüljön ágyba, és meglegyen az a rutin, amivel a gyereket ágyba fetteti már. Talán 7-kor, 8-kor elkezd, és akkor folyamatosan minden nap ugyanazok az ingerek érjék, és akkor megszokja. Na, ezt megint csak nagyon fontosnak tartom, és nálunk ez nagyon határozottan be van tartva, és nagyon
Kedves hallgatóink, Zsdánszky Csilla gyógypedagógust hallották. Ennyi fért mai műsorunkba. Most tehát búcsúzom, a szerkesztő Papp Ildikó, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Péderi Zsolt nevében is. Mindannyiuknak szép napot, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes